Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 17. fejezetében, az első verstől a 9. a következőképpen. Isten igéj tehát Máté evangéliumának 17. fejezetéből olvasom, az első verstől. Így szól Isten igéje. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítünk itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá, hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézus egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az emberfia a halottak közül. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokszor beszéltünk már erről, hogy a hit és a hiszékenység alapvetően egyszerről fakad, mégis lelki fejletében nagyon messzire szakadnak egymástól. Mind a kettő abból ered, hogy az ember nem tudja minden dolognak a világban a gyökerét, az indulását, nem tudja érzékszerveivel megfogni és megmagyarázni. A hiszékenység egy ellenőrizhetetlen vagy egy ellenőrizetlen forrásból származó, mégis valakitől hallott és elhitt dolog. A hit pedig az egy bizonyosságból fakadó, szintén érzékszervekkel fel nem fogható, meg nem fogható dolog, de az Isten kijelentése mégis valósággá teszi ezt, mint ahogy olvashatjuk az Zsidókhoz írott levélben, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való megbizonyosodás. A hiszékenység végkifejlete az alapvetően a semmibe visz, igazából nem tart meg nehéz helyzetekben, nem ad megoldást az ember életére nézve, a hit pedig az egy csodálatos bizonyosságot és új életet ad az ember számára. A hit harcát el kell szenvedni, meg kell harcolni, az tény, már a megtéréstől kezdve, mert mondhatjuk, hogy az egész látható világ és az Isten ellensége, a fényhordozó, a Lucifer, az ördög, az Isten ellensége az ellen hat, hogy a világban élő ember oda jusson az ő teremtőjéhez, és az ő teremtője újra teremtse őt, magyarul helyreállítsa azt az életet, ami tönkrement az emberiség élete folyamán. Ellene hat mindenki, az egész világ, és a nem látható világnak is a fejedelme, egyik fejedelme, a legyőzött, bár de még mindig harcoló Lucifer is. Nem akarja sem a világ, sem az Isten ellen való hatalom, hogy mi felismerjük Jézus Krisztusban, az Isten fiában azt, hogy az Úr ebben adott megváltást a világnak, ő az egyszülött fia, aki eljött ebbe a világba, aki emberré lett, testé lett az ige, elhozta a világ számára a szabadítást, a vakoknak a szemük megnyílását, foglyoknak a szabadulást, az Isten szent lelke, az Úr szent lelke van rajta, és ő eljött, hogy ezt kihirdesse, bizonyságot adjon erről, és a világ elhiggye, hogy az Isten valóban úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz, hogy benne el ne veszten, hanem örök élete legyen annak. Isten tehát az ő igényén, kijelentésén, az a szent lelke által világosságot gyújtott az ember életében, kinek akkor, amikor azt az Isten jónak látja, és ezért az ő szent lelke vezetésével beleviszi olyan élethelyzetekbe, olyan körülmények közé, és ad olyan kijelentéseket, hogy az emberek ezt megáll, és azt mondja, hogy itt valóban az Isten nyilatkozik meg az életemben. Ez valóban az Istennek a szava. Lehet, hogy embereken keresztül szól, lehet, hogy egy írott igény keresztül jut el az emberhez, de akkor ott az valóság, hogy most az Isten szólított meg engem. Ami nem magyarázható racionálisan, hanem ott belül dől el. az ember szívében, az érzelme, értelme, akarata központjában világos lesz, hogy az Isten szólított most meg, és az nem emberi szó csupán, még akkor is, hogyha ezt ember mondta el nekem. És megértheti az Isten országának titkait, azt, hogy az Isten mit végzett el az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, rádöbbenhet a világ alapjára, a világ mozgató rugójára az ember ebben a pillanatban. Világos lesz az, hogy mit szervezett el az Isten a földi ember életében, hogyan akarja azt végbevinni, és Isten cselekedetei miképpen mozgatták az ő életét szépen folyamatosan, hogy arra felismerésre eljusson. Persze a csendesetek mindig szolgáltatnak tragikus példákkal is, most, hogy férfi héten voltunk, sajnos most is tapasztalnunk kellett azt, hogy az Istennel szemben való hatalom mennyire meg tudja vakítani, el tudja homályosítani egy-egy embernek az életét, szemét, nyilván lelki szemből van itt szó, nem a testi szemünkről. Egy példát hozott Rég Tamás lelkész barátom, hogy az ő gyülekezetéből nemrégiben voltak csendes héten, férfi csendes héten, és ott egy nagyon komoly megkötözöttségben lévő fiatalember ment el erre a hétre, aki mindenféle okkult dolgokban volt járatos, mindenféle babonákat szedett föl, mindenféle modern babonákkal áltatta magát, ezoterikus vallások, amelyek manapság bejönnek Magyarországra is, és keverednek a Szentírás igéivel, valamiféle életutat vázolnak fel az ember számára, beviszik a csalitosba, hogy valósítsd meg magadat, te egy értékes ember vagy, aki megvalósíthatod önmagadat, és rendbe tudod tenni az életedet, magyarul húzd ki magadat a hajadnál fogva az iszabból, a sárból, és meglátod, hogy ez megvalósítható, megoldható. Ez a fiatalember a halottaktól tudakozódott, és mindenféle asztaltáncoltató spiritista alkalmakon részt vett, és az élete ott volt romokban. Nem tudta megélni a normális ember életét. Zavarodott volt a tekintete, nem tudta már a házasságát megélni, különért a feleségétől, a családjától, nem tudott dolgozni. Amikor ránézett valaki, rögtön látta, hogy ez egy zavarodott ember, és amikor az Isten ezeket a dolgokat világossá tette számára, megmutatta az Isten magát, kijelentette számára, hogy az ő egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus az egyedüli megoldás, és hogyha befogadod a szívedbe, akkor új életed lesz, és mindez a zavarodottság a múlté, akkor azt mondta ez a fiatalember, amit már oly sokszor hallhattunk, hogy de milyen nagy árat kell nekem ezért fizetni. Mert az Isten az egész életemet kéri, én meg nem akarom neki odaadni, mondja ez a fiatalember. Ott állt a kapuban, az Isten bezörgetett az ő életébe, az ajtó nyitva volt, be kellett volna lépnie, és nem tette meg, mert azt mondta, hogy nagy árat kell neki ezért fizetni, és a fizetség valóban ezután érkezett, mert mondja lelkész testvérem, hogy 4 hét múlva el is temette ezt a fiatalembert. Úgy ment haza a hétről, hogy szívében nem fogalmazott meg ez a döntés, és a rengeteg zavarodottság, ami megmaradt az életében, még halmozottan jelentkezett, és karácsony után felakasztotta magát. Ott volt az életében a lehetőség. Megragadhatta volna, rendezőzhetett volna az élete, de nem, mert sokat kell ezért fizetnem, mondja ő, balga szívvel, balga gondolattal. És az volt a megdöbbentő, hogy ezen a héten is egy ugyanilyen fiatalember, ugyanilyen zavarodottsággal, ugyanilyen zavar tekintettel volt ott közöttünk, nem az én beszélgető csoportomban volt, nem én voltam a lelki gondozója, de nyilván néhány szót váltottam, akivel tudtam, ővele is beszéltem, és akkor kérdeztem, hogy na, hogy érzi magát a héten, és mit látott meg, és hogyan látja az életét, akkor azt mondta, hogy hát szüksége lenne valami rendeződésre, mert hogy nagyon békétlen, mindenféle depresszióban, mámiás depresszióban szenved, és akkor mondtam neki, hogy nézd, hát itt az Isten igéje erővel szól. Isten bizonyítja magát az igényén keresztül, a bizonyságtételeken keresztül. Nézd meg a szívedet, engedd be az Úr Jézus Krisztus, hadd változtassa meg az életedet. És akkor azt mondja nekem, hogy de honnan tudjam, hogy nem akartok becsapni? És akkor mondtam neki, hogy nézd, nem én akarlak meggyőzni téged, meg nem is a Vég Tamás, meg a többi ottani szolgáló. Az Isten fogja magát kijelenteni a szívedben, csak engedd, hogy ezt megtegye. Nem engedte ezen a héten, legalábbis emberi szemmel ez látszott. Nem tett bizonyságot erről, hogy ez megtörtént volna, ki tudja, mi lesz az élete következő állomása. Nehogy az, mint annak az előző fiatalembernek, hogy azt mondja, hogy minden összecsapott a fejem felett, és ennek nincs értelme. Isten ott volt, erővel nyilvánította ki magát ezelőtt a fiatalember előtt is, és azt mondta, nagy árat kell fizetni, nem akarom befogadni. És beerőszakolni az Isten országába mi sem tudjuk emberek, a másik ember, de még Isten se akarja beerőszakolni az ő országába az övéit, hanem fölkínálja lehetőségét. Hanem azt mondja, itt van, tessék, beléphet, tiéd lehet, új életed lehet, rendeződhet az életed, mit veszítheted, láncaidat veszítheted, mondhatjuk Petőfi Sándorral együtt. Nem veszíthetünk semmit sem. Maximum azt a tönkretett életünket, amelyben a rabságában ott kellett élnünk, az Isten nélkül. De ez a fiatalember is azt mondta, hogy nem, hátra be akarnak csapni. Hát vizsgáld meg, majd az Isten megjelenti magát. Nézd meg a szívedet előtte, és majd ő világosságot. Nem játszik ez testvérek, ez az élet kérdése. Isten mindent megtett azért, hogy ezek az emberek, de mi is, te is, meg én is, megismerjük az Isten váltságát, hogy eljussunk arra a felismerésre, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember volt, aki testélet eljött az övéi közé, és hirdette elsősorban Izrael elveszett juhai, Izrael házának elveszett juhainak az evangéliumot, és aztán pedig hirdettetett a pogányoknak is, az Isten népétől távol lévőknek is hirdettetett, hogy ő az egyedüli út, igazság és az élet. Nincs rajta kívül élet. Akiben a fiú, ott van, abban élet van. Akiben nincs a fiú, abban nincs az élet. Lehet ezen meditálni, meg lehet ezen vitatkozni is. Csak nincs értelme. Mert tudni, hogy az élet halál kérdése. És nem csak örök élet és örök halál kérdése, hanem földi élet és földi halál kérdése is. Mert csak akkor tudja megélni az ember a föld életét, hogy a Krisztus helyre billentette azt a földfordult életet, amelybe az ember alapvetően gyermekkorától beleszületik. Isten tehát mindent megtett, hogy Jézus váltsága készen várja az embereket, és ott a hit kapujában mindenki egy kész megváltásba léphessen be. A mennyei Atya világosan bizonyságot tesz az ő fiáról, az Úr Jézus Krisztusról, ebben az igében is, amit felolvastam. És ugyanaz a bizonyságtétel, ami ebben az igében elhangzik a mennyei atyától, ott a tanítványok előtt, Jézus Krisztusra, ugyanaz a bizonyságtétel elhangzott, amikor a Jordánban keresztelő János keresztelt, és Jézus Krisztus odaérkezett hozzá, és a mennyből hangzott ez a szózat, amely itt is, amit itt is felolvastam, az 5. vers 2. feléből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reál hallgassatok. Ez elhangzott a Jordán vizében, most itt a megdicsőülés hegyén is. Nyilvánvalóan értette akkor ott keresztelő János is, hogy akit ő most megkeresztelt, ő az, akiről úgy beszélt, hogy én vízzel keresztelek, ő pedig majd tűzzel, szórólapát lesz a kezében. Nyilvánvaló volt, hogy ő az Isten fia, és így, mint íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ott a megdicsőülés hegyén megint a tanítványok számára világos volt, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok. Ő az, aki majd eligazít benneteket ebben a földi létben, eligazít benneteket a megváltás kérdésében. Keressétek őt, és ő meg fogja nektek mutatni. Ott a megdicsőülés hegyén ezek a tanítványok hallhatták. Péter, János és Jakab, az Zebedeus fiak és Péter, a Isten fiához közel álló tanítványok, akik nagyon szerették őt, akik nagyon függtek tőle, akik nagyon szorosan ott voltak mellette. És az Isten mindig azoknak tudja kijelenteni magát, akik komolyan veszik, akik szorosan ott állnak mellette. Ezért jó a csendesség, ezért volt jó a férfi csendesség. És jó volt, hogy a gyülekezetünkből is többen ott lehettünk. És valóban, amikor szétnéztem a teremben, jó volt látni, ott ült mellettem a Nász uram, szembe velem Barkóczi Pista Kisvárdáról, az ott volt Földesi János az asztal másik végén, Búzás Pistinek az asztalfőnökünk volt, Jani bácsinek a szomszéd asztalnál őt, amott meg Nagy Miklós, meg Kulcsár Márton, meg a Tálóczi Jani, meg Marcegh Balázs, meg a Dejen Tetis, és ott volt a Raskai Gyuri. Tehát jó volt látni, hogy ezt a gyülekezetben ott vagyunk, és vesztük az Isten közelében az ő igényét, mert beszéde volt venni. Mert szeretett volna tovább erősíteni bennünket, tovább vinni azon az úton, amin elindultunk. Mert ott mellette, amikor az ő közelében vannak az emberek, akkor ki tudja jelenteni magát a lecsendesült világban. Ezért van szükség a csendes hétre is, és ajánlom is a nőtestvérek számára, hogy márciusban lesz női hét, tehát nem férfi privilégium ezt, hogy megélhetjük ezt, hanem a nőknek majd lesz márciusban, meg természetesen még utána is, meg lesz házaspáros hét, meg biblia tanulmányoz azoknak, akik már az Isten dolgaiban járatosak, meg lesz majd családos hét a nyáron. Jó elmenni és ott lenni kicsit az Úr mellett kiszakadva a hétköznapok zűrzavarából. És az is jó, hogyha többen egymás mellől, tehát akár egy gyülekezeti közösségben többen ott vannak, és együtt hallgatják, és együtt tapasztalják ezt meg, és együtt élhetik át, hogy az Isten valóban odajött hozzánk közel, és elmondta azt, amit szeretne továbbadni nekünk, hogy mélyüljön a hitünk, erősödjön a benne való bizonyosságunk. Jó látni, ahogy ott a Biatorbágyi hegyen, az Iharoson, az Isten megmutathatta magát, nem a Megdicsőlés hegyén, ahol Péter, Jakab és János volt Jézus Krisztusra, hanem ott egy másik hegyen, egy Magyarországon, egy kis apró hegyen, de ugyanaz az Isten lehetett ott közöttünk, és láthattuk, hogy hogyan nemesíti az Isten egy-egy embernek az életét. Ott volt az a kis öreg bácsi, akit én a gyülekezetben felemlítettem régebben, nagyon tetszett az ő gondolkodása, felfogása. Ő az a bácsi, aki innen Szabolcsból származik, de most Budapest közelében él, akik a presbitérium egyik föllázadtak a pap ellen, mert odaérkezett a gyülekezetükbe egy kemény szavú lelkész, aki elmondta nekik, hogy ti budos gazemberek, ha meg nem tértek, akkor elkárhoztok. Ezt a presbitérium fölkapta a fejét, hogy hát micsoda dolog ez, hogy bennünket rendes reformátusokat itt egy pap egzekvíroztatni akar, és ez hétről hétre így megy, hát ennek véget kell vetni, és hát gondolták, hogy alkalmazzák azt a módszert, ami egy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt bevett gyakorlat volt a gyülekezetekben, hogyha a lelkész nem úgy élte az életét, akkor este elmentek hozzá, bekopogtak, és akkor fölpakolták egy szekérre, kivitték a város határán kívülre, és ott meg lepakolták, hogy aztán menjen Isten hírével, amerre akar. Persze a másik oldalon ott volt az is, hogyha a presbiter nem érte meg úgy az életét, ahogy az Istennek tetsző dolog volt, akkor a presbiterségről lemondott, és nem vállalta, vagy nem vitte tovább a gyülekezet vezető szerepét. Hát ezek az emberek is, a kisöreg barátom, meg a presbiter társai fogták az ásót, meg a lapátot, és mentek, hogy akkor a lelkészre elbeszélgetnek arról, hogy hogyan is kell a gyülekezetben viselkedni. És amikor bementek a templomba, fölszerelkezve a megfelelő ütlegekkel, hogy jobb belátásra bírják a lelkész, akkor látják, hogy a lelkész meg ott érdekel az úrasztal előtt, és hangosan imádkozik a gyülekezetért, a presbiterekért, hogy Uram, te, aki ismersz bennünket, te kovácsolj bennünket olyan közösségű, hogy a világ megismerjen tégedet. És akkor vissza név szerint a presbitereket az Úr elé, hogy műveld az életüket, hogy hadd legyenek ők a te gyermekeid, és hadd lehessünk itt együtt az Isten jó eszközévé. És persze csúszott ki a lapát a presbiterek kezéből, és csúsztak le oda a lelkész mellé, térde felve, és imádkoztak az Úrhoz, hogy valóban legyen meg az, amit a lelkész most itt az Isten elé tett, hogy mi legyünk egy közösséggé, és tudjunk együtt dolgozni ebben. Amikor az öreg Karci bácsi elmesélte nekem először, hát a könyv kicsordult a szememből, ahogy ezt végig elmondta, hogy hogyan érték át ezt a sok hatást. És a kisöreg Karci bácsi most is odaállt elében, hisz sokszor voltunk férfi héten együtt, éppen októberben pedig egy házaspári héten is, körülbelül a derek, amíg ér, de mindig ilyen hegyként kihúzza magát, és mondta nekem most is, hogy na, többet nem leszünk házaspári héten. Sejtettem, hogy komoly dologról van szó, és mondja, hogy eltemettem a feleségemet decemberbe. Tehát alig, hogy ott voltunk együtt házaspári héten, már nagyon beteg volt a felesége, látszott rajta. Eljött egy férfi hétre, és ott a férfi héten egyszer csak mondja, jön a fiam, László testvér, Szerényi László mondta, hogy menjünk be, imádkozzunk egyet. És azt mondja, hogy hálát adtunk a feleségemért, László testvérrel, és óriási békesség szállt a szívembe, tudtam hazamenni, eltemetni a feleségemet. És most is a kisöreg ott, azzal az egyszerű, nem tudom én hány iskolát végzett ő, de egyszerű gondolkodásával frappánsan összefoglalja azt, amit az Isten a szívére helyezett, mert az a ásófogó vagy kapásfogó ember az Isten kezébe került, az Isten elkezdte művelni az életét, és kijött belőle az a jó bizonyság tévő ember, aki egyszerű mondatokkal, de gyülekezetében lehet sóvá, kovásszá, és az Isten kijelentést adhat általa még lelkészeknek is. Azoknak, akiknek a feladata a gyülekezet vezetése, pásztorolása, ezen a kis emberen keresztül kaphat bizonyságot, és áthatja meg az Úrt, és jó látni azt, hogy amikor közel van a tanítvány a mesteréhez, akkor ilyen átalakuláson mehetnek keresztül. Hát ezt a különös megtapasztalást élték át Péterék is, amikor megjelent Jézus mellett Mózes, meg Illés, megjelent a törvénynek az adója, tehát akin keresztül az Isten a törvényt adta Izrael népének, meg ott volt Illés, akin keresztül az Isten a proféciáját adta, és hát Izrael népe Illésen keresztül, Illés várásával, érkezésével várták a megváltó érkezését is, tehát itt volt a törvény, meg a jövő is, a profécia is, Jézus Krisztussal, aki megdicsőült, fény lett az arca, meg a ruhája is, tehát valami csodát éltek át, Péterék, és akkor azt mondja Péter, megszólal belőle az érzelem, meg a szeretet, meg a helyzetnek a felületes értékelés, azt mondja, építsünk itt egy sátrat Mózesnek, meg Illésnek, meg neked Jézus. Balga ember, mennyire nem látod, hogy mi a te feladatod, meg mi a te küldetésed. És olyan jó látni ezt, vagy inkább megdöbbentő látni, hogy sokszor, amikor az ember ilyesmit beszél, akkor még majd olvasom az igében az 5. vers, hogy még beszélt, mikor innen fényes felhő árnyékoltad őket, és hang hallatszott a felhőbe. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. Sokszor az ember mondja ezeket az egyébként szeges szózatokat, és az Isten meg beleszólt, hagyd már abba, hát nem erről van szó. Csendes héten is megfogalmazódott bennünk, hogy de jó lenne még itt maradni egy kicsit. De jó az Úr közelében lenni. Jó kiszakadva a hétköznapi problémákból, nehézségekből az Isten mellett maradni. De nem ezért küldettünk. Nem ott kell megélni az életünket. Ezért nem magyarázható a remetéknek az élete, vagy a szerzeteseknek az élete, akik azt mondják, hogy kivonok a világos, majd én ott magamnak megélem az Istennel való életet. Majd én oda csinálok magamnak egy kis Mózes, Illés, meg Jézus, és akkor ott nagyon jól érzem majd magam ebben a közegben. És Isten azt mondja, hogy hát hallgass már el, miket beszélsz, hát nem erre küldettelek én. Én be akarlak küldeni a prostituált, a alkoholistát, meg nyomorult emberek közül, akik depresszióban, meg mániákban, meg mindenféle zavarságban élik az életüket. Mert ez a te küldetésed. Az Isten ezt mondta Péternek is itt a nagy fellángolásában, hogy építsünk sátrat, és maradjunk itt, meg jó itt nekünk, meg hát ez a mi helyünk, innen nem megyünk egy kapottat se, hogy ott van lent a másik 9 tanítvány, meg ott van lent az egész világ, és én hozzájuk küldtelek benneteket, nem arra, hogy magatok élvezkedjetek, és ez az Isten tisztelet sem ér semmit, hogy csak azért jöttünk össze, hogy élvezkedjünk az Isten közelségében, az ő dicsősége legyen közöttünk nagyjá, énekeljünk szépen, hallgassunk ige hirdetést, utána menjünk haza, és mint amikor a ló felcsapja a farkát, és elkezd szaladni hazafelé, mi is megyünk, és akkor látják, hogy ma a templomból jöttek, és mentek az emberek. Az Isten azt szeretné, hogyha mi itt veszük a közelségében az útmutatást, és megyünk ki a világba, és mindenkit, akivel találkozunk, az ő világosságával tudjuk megajándékozni, mert sóvá leszünk, megízesítjük a környezetünket, és világossá leszünk, hogy útmutatást adjunk nekik, és kovásszá, hogy megerjesszük azokat, akik a közelünkben vannak. Jézus tehát veszi az Isten szózatát, és utána kézbe veszi a tanítványokat, és mondja nekik, hogy keljetek fel, ne féljetek, induljunk lefelé, ez a mi útunk. És utána mondja nekik, hogy amíg én fel nem támadtam a halálba, ezt nem mondjátok el senkinek. Nincsenek értelme, nem fogják ezt megérteni, meg nem erre van szükségük. Nem arra van szükségük, hogy ilyen szenzációs mesékkel traktáljuk őket, hanem arra van szükség, hogy eljussatok ti is a Szentlélek világosságában arra a felismerésre, ki vagyok én és miért jöttem, mi az én küldetésem, mi az a megváltás, amely a ti számotokra is fontos, hogy eljöjjön. Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia a halottak közül. Isten tehát szeretne bennünket a hiszékenységből a hit felé terelni. Még egyszer ismétlem, ne engedjétek, hogy emberi mendemondáknak, beszédnek, születeknek tetsző mendemondáknak higgyetek, mert a hiszékenység, ne is nekem higgyetek, mint Györfi Mihály lelkésznek, hanem higgyetek annak az Istennek, aki bennetek, aki szívetekben tudja végrevinni azt, hogy már a hit az valóban a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való megbizonyosodás lesz. Az ő fia, az Úr Jézus Krisztus és az ő Szent Lelke által.
Amen. Rendesedjünk el, imádkozzunk.
Mennyei Atyánk, nagyon sokszor vágyódik a szívünk arra, hogy csodákat éljünk át veled, hogy történjenek olyan dolgok, amelyek kimozdítanak bennünket is, a holdpontról, meg sokakat, akik körülöttünk annak, hogy hadd csodálkozhatnának rá, hiszen mindig helyreintesz bennünket, hogy ne ezt meséljétek el nekik, mert nem erre van szükségük, hanem te rólad tegyünk bizonyságot, mint életünk megújítójáról. És akkor majd te a Szent Lelked által elvégzed azt, ami szükséges egy-egy ember életében. Így tesszük eléd, Uram, azokat az eszefiakat, akiket ránk bíztál, családunkban, házunk népéből, körülöttünk élő emberekből, akik szomszédságunkban vagy a munkatársi körünkben élnek, hogy vajha megismerhetnének téged. Megérthetnék a szerinted való emberi lét lényegét és fontosságát. Ráébredhetnének a te kinyilatkoztatásod valóságára, és gyermekeidé lehetnének, akik az ígéretet szerint az örökké valóság részesei, Jézus Krisztusnak örökös társai. Így áld meg bennünket, Urunk, egyrészt saját életünkre nézve, másrészt pedig azok életére nézve, akiket ránk bíztál. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy földi életünk során megőrzöl bennünket mindenféle kísértés és szabdák közepette is, hogy eljussunk arra mennyei elhívásra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Amen.